Sok szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. A mai napon az emigráció témakörében fogunk elmélyedni. Egyházi emigráció, emigráció általánosságban, nemzetközi vonulatok. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon izgalmas témánk lesz ismételten. És sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket is. Először is a hölgyet mutatnám be, ha nem gond. Sok szeretettel köszöntjük köreinkben Virtné Diera Bernadettet, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa, és Sós Viktor Attilát, aki a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja. És sok szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, Andrédes Gábort.
Köszöntök én is mindenkit, Szianita.
Úgyhogy csapjunk is bele. Szerintem először is tisztázzuk magát a fogalmat. Mit jelent az, hogy emigráció?
Most nem egy ilyen szabatos fogalmat mondanék, de talán valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy valaki rákényszerül arra valami külső nyomás miatt, vagy egy belső döntésből, hogy elhagyja a hazáját, a szülőföldjét, és egy másik országba új életet kezd. Nyilván ennek lehetnek gazdasági motivációi, lehetnek politikai motivációi, mert egy olyan országban él, ami a körülmények nem annyira megfelelők, és úgy dönt, hogy egyénileg, családosan, mint a műsorban az egyházi emigrációról beszélünk, azért alapvetően, ha most itt papokról, lelkipásztorokról beszélünk, akkor mindenképpen talán vannak olyanok, akik azért mennek külföldre, hogy az oda kiszakadt vagy ott élő közösséget lelkipásztorként vezessék, segítsék. Ez az egyik fajta út, a másik pedig rákényszerül arra, mert üldözik Magyarországon, hogy elhagyja a hazáját, és aztán vagy részt vesz ő is az ottani lelkipásztor életben, vagy máshol tanulja meg a helyét. Illetve lehet olyan is, mert hogy biztos, hogy ilyenekről is fogunk talán beszélni, aki pedig mondjuk kint tanul, vagy valamilyen ügyből kifolyólag kint él, és aztán már nem tud visszajönni, mert a kommunista diktatúra időszakában olyanná válnak a körülmények. És nyilván az emigrációnak különböző hullámai vannak a 20. században, a két világháború közötti gazdasági válság idézi elő az egyiket, aztán nyilván 1945, 47, 48, 49, majd 56 után, tehát számos hullámot lehet. Most nyilván mi itt az egyházi emigrációt fogjuk egy kicsit körbejárni.
Igen, és mielőtt belemennénk az egyéni sorsokba, az egyéni életutakba, és a mindennapoknak a nehézségeibe, érdemes lenne egy kicsit arról is beszélni, amit te már elkezdtél mondani, hogy hogyan tudjuk korszakolni az egyházi emigrációt. Milyen nagy hullámok vannak, egy picit ebben menjünk bele. És akkor az 1945 előtti időszakra is rámehetnénk egy kicsit.
Az emigráció kapcsán érdemes szerintem arról is beszélni, amit Viktor mondott, és akkor itt aláhúznám ezt, hogy még a 45 előtti, tehát a 20. század első felében lévő, hát kivándorlás, ugye, hogyha ha magyarul akarjuk mondani az emigrációt, tehát hogy annak volt egy olyan összetevője, hogy megélhetés, hogy nehezen ment itt Magyarországon. Csak egy példát szeretnék erre mondani, hogy például ugye 1923-ban alakult meg a Szociális Testvérek Társasága, akik a Szociális Missziótársulattól ágazott el a történetük, ugye most ünnepelték a 100 éves évfordulójukat, és náluk például az egy stratégia volt az induláshoz, tehát hogy minden vagyon nélkül álltak ott 11-2-3, szóval hogy nem sok szerzetes testvér, a hivatásukat tudták, ugye Slagta Margit azért egy olyan karizmatikus személy volt, hogy nagyjából ilyen irányt tudott, de hát hogy semmilyen vagyonuk nem volt. És hogy ezért a testvérek külföldre mentek, ott kezdtek el dolgozni, vagy akár iskolákban a lelkipásztori munkába segítettek be, és azt a pénzt, amit ott kerestek, azt hazaküldték, vagy eltették, és aztán majd idővel például, ami a rendnek az anyaháza lett a Tököli úton, az gyakorlatilag, tehát hogy ilyenféle, meg nyilván ott mindenféle kapcsolatuk lett, akik támogatták, segítették őket, tehát ilyen adományokból, meg a saját munkájukból tudták előállítani. Még egy mondatot hagyd mondjak, mert látom, hogy lesz kérdés, hogy az ugye első lépés az, hogy Magyarországról kimenni és Európa, és ott találni helyet, de hogy ugye onnan meg egy következő ugrás az, hogy a tengeren túlra is mennek, és hogy ez nagyon sok közösség esetében megtörtént. Tehát ugye a szociális testvéreknek is voltak már itt a 20-as években olyan tagjai, akik Kanadába, meg Észak-Amerikába, Egyesült Államokba, Kanadába eljutottak, és ott kezdtek el élni.
De ez volt az a bizonyos, vigyázni kell a fogalmakkal, mert könnyen belefut az ember tévedésbe, tehát a pasztoráció? Tehát, hogy képzeljünk el egy észak-amerikai 19. század végén, 20. század elején benépesedett, ez nem jó kifejezés, területet, mondjuk Detroit egyes negyedeit, ahol magyarok éltek, de nem volt egyházi vezetőjük, pap nem volt a közösség számára. Tehát Magyarországról elindult ez a szolgálat?
Igen, abszolút. És tehát ugye, hogy milyen szinten kapcsolódtak be, tehát ugye ott mondjuk akkor Amerikában, tehát hogy egy más, teljesen más kultúra, de ők tehát hogy a magyarságuk és a kereszténységük, az úgy, vagy a katolikus mi voltuk, az egyszerre adta az identitásuknak a lényegét, és akkor ezek a személyek, akár hát papok is voltak szerzetesek, meg hát szerzetes nők is, tehát hogy a saját szintjükön nyilván egy szociális testvér nem misét fog tartani ott kint, de mondjuk a gyerekeknek a magyar tanításába, a cserkészet, ugye, hogy a szabad idejüknek az eltöltésében ebben nagyon erősen közreműködtek. Tehát voltak olyan kezdeményezés is, hogy óvodát alapítottak, és akkor ott tanították magyarul a gyerekeket.
Azért, amit Gábor említettél, itt a 19. század vége, 20. század eleje, tehát azért nagy hullámban mennek ki, nyilván a gazdasági élet, a jobb élet reményében, és azért azt megfigyelhető, vagy érzékelhető, hogy az egy természetes igény, hogy legyen pap, lelkipásztor, szerzetes nővér, szerzetes körülöttük, aki azt a természetes igényt, és ez nem csak katolikus, református és különböző felekezetekre is igaz, hogy misére tudjanak menni. Na most azért, ugye, akik kimennek dolgozni, azok azért általában nem felsőfokú angol nyelvvizsgával érkeznek meg Detroitba, vagy az Egyesült Államok, vagy Kanada különböző területére. Tehát a részben egy nyelvi nehézség is van, és szeretnék megőrizni az identitásukat, és ehhez akár a hétvégi magyar iskolák, akár az, hogy szentmisére mehetnek, és ott magyar nyelven hallgathatják a prédikációt. Ugye ez még egy speciálisabb időszak, tehát mondjuk a misének a nyelve az latin egészen a II. Vatikáni zsinatig, de a prédikáció magyarul szól. Illetve ma az, hogy a közösségi életet tudjanak élni, ehhez szükséges. És nyilván erre az egyház is reagál, küld ki papokat, szerzeteseket, illetve a szerzetes közösségek is, és részben van egy valóban egy hazai közösségnek az anyagi támogatása is. Sokan elmennek, tudunk olyanokat, akik mondjuk nem állandóan, hanem mondjuk akár a 20-as, 30-as években egy több hónapra egy pap, egy szerzetes kimegy Amerikába, vagy Nyugat-Európa, de talán ez inkább Amerikára jellemző, ilyen missziókat tart, ahol beszédeket mond, találkozik bizonyos emberekkel, és ezért ő úgymond adományt kap, adományt gyűjt, és ez pedig utána később templomépítések, közösségi épületek, szerzetesi közösségi épületek építésére tudják felhasználni.
Kikről tudunk, mikor indul el a pasztorációs folyamat az új világ felé? Gondolom ez a Észak-Amerika és Dél-Amerika irányában egyaránt érvényes.
Én mondok akkor Dél-Amerikát, hogyha már Észak-Amerikával kapcsolatban itt egy picit már beszéltünk. Például a bencések, tehát ugye tudjuk azt, hogy Dél-Amerikában is már a két világháború között is nagy számú magyar emigráns él, és hogy az Szóval ez dedikáltan 1931-ben azért küldenek ki egy bencés szerzetest, hogy az ő lelkipásztori segítésüket, ugye a szentségeknek a kiszolgáltatását, vagy, tehát hogy úgy részt tudjanak venni az egyház életében, tehát hogy erre kiküldenek a bencések már 1931-ben egy rendtársat, akinek itt ez lesz a dedikált feladata. És aztán erről nem akarom nagyon elvinni, vagy akarsz még Viktor esetleg példát mondani?
Hát mondjuk nyilván, tehát ugye alapvetően Amerika van a fejünkben, de például érdekes, hogy valamikor a 20-as évek végén, 30-as évek elején, de talán a 20-as évek végén ferencesek elkezdenek Kínába missziót vinni, vagy később a jezsuitáknak is vannak kínai missziói. Tehát, hogy olyan területekre is jut el magyar lelkipásztor, ami ugye elsőre nem feltétlenül gondolnánk arra, hogy hát, tehát ott például nem a magyar közösség, hanem a kínaiak megtérítése a feladat, vagy ugyanez majd később Japánba is, tehát Magyarországról is mennek ki szerzetesek. De most itt az emigráció kérdésében, tehát főleg Észak-Amerika és igen, Dél-Amerika, tehát Argentina, Brazília, talán azok a meghatározó országok, ahova pontosan azért mennek, mert vannak magyar közösségek. Nyilván ezek nem nagy, nem százezres magyar közösségek, de itt a 20. század első felébe, tehát nagyjából a 20-as, 30-as évekbe indul ez be jelentősen.
De ti?
Hogy én még csak arra szeretnék ráerősíteni, mert én is ezt akartam felhozni, amit Viktor mondott, hogy ez nem emigráció, de a két világháború között, ugye itt azért Magyarországon, hát tudjuk, hogy nagyon komplex és sokféle folyamat játszódott le, de hogy volt egyfajta vallási megerősödés és vallási ébredés, amit abból tudunk lemérni például, hogy nagyon meredeken emelkedett a szerzetes rendeknek a száma, és hogy Magyarországon is, tehát hogy nagyon sok szinten részt vettek a társadalom életébe, de hogy volt egyfajta olyan, hát most ezt ilyen idézőjelben mondom, vagy értse mindenki jól, hogy fölösleg, hogy volt erő arra, hogy kimenjenek külföldre. És ez nem emigráció, hanem ez a misszió. Tehát, hogy azért mennek ki magyarok, hogy a keresztény hitet ott elterjesszék, vagy részt vegyenek. Tehát, hogy ezek a kínai missziók például, amik a jezsuitáknál már 1924-től elindultak, hogy ott tehát, hogy ők kínai nyelvet oktatnak, a szegényekhez mennek, és őket próbálják fölemelni. Ez az egyik vonulat, de a másik vonulat az pedig az, hogy nyilván többeknek ilyen olyan szintű teológiai ismereteik vannak, hogy az ottani papképzésben tudnak belépni és szerepelni. És akkor az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem azért fontos, hogy itt most ezt szóba hoztuk és beszéltünk róla, mert majd a háború utáni, tehát hogy a 45 utáni emigrációs hullámok ide ki tudnak csapódni, vagy hogy mondjam, tehát hogy azok, akik elmennek, hogy vannak olyan bázisok már a két világháború közöttől, meg kapcsolatrendszer, meg ismeretségi kör, hogy lesz hely, ahova lehet majd, amikor szükség van, akkor menekülni is.
Ezt tudjuk egy kicsit számszerűsíteni, még beszéltél fölöslegről, meg a szerzetes rendek számának a növekedéséről, hogy ezt így el tudjuk képzelni, hogy ez így mekkora volt a két világháború között, és akkor mi történik majd így 45 után? Tehát, hogy lássuk egy kicsit számadatokban ezt a történetet.
Ferences vonatkozásban ugye hangzott itt el, hogy misszió, ott egy ilyen 10 fős kontingenst küldtek ki Magyarországról, aztán a jezsuitáknál ez körülbelül ilyen 40 ember volt itt a két világháború között, tehát hogy a hatásuk az viszont sokkal nagyobb volt, mert mondjuk, tehát hogy ahogy készültem erre a podcast beszélgetésre, néztem ilyen korabeli könyveket, és hogy a korabeli egyházi sajtóban, könyvkiadásban, hogy, hogy nagyon tetemes rész foglalt el ez, hogy, hogy a misszióknak a megismertetése, és hogy, hogy minden szinten, tehát hogy fiataloknak voltak ilyen kis könyvecskék, amik egy-egy személynek az életét mutatták be, vagy hogy egyáltalán ilyen lehetséges, meg komolyabbak is, tehát hogy, hogy ez sokkal inkább a mindennapjaiknak, vagy a vallásos életüknek megélésének a része volt, mint hát nem tudom, mondhatjuk azt, mint talán napjainkban, tehát hogy, hogy nagyon, és ugye ezek a, tehát hogy így magyarok mentek ki és jöttek, hogy mármint, hogy ők jöttek is haza, tehát hogy volt egyfajta élénk kapcsolat, tehát például az 1938-as eukarisztikus kongresszuson voltak, akik Kínából érkeztek, kínai keresztények, akik ezekben a missziókban akár papi hivatást kaptak, akár szerzetes hivatást kaptak, és hogy eljöttek Magyarországra, hogy ezen a világméretű egyházi rendezvényen részt vegyenek.
Talán a végpontból érdemes kiindulni. 1950-ben szünteti meg a pártállam a szerzetes rendek működését, akkor 11.500 szerzetes él Magyarországon, 63 férfi és női szerzetesi közösségben, és ez mondjuk a 20-as évektől kezd el fölemelkedni ez a létszám, és nagyjából talán ez a csúcspont, ez a 11.500, ami azért egy elég jelentős létszám, mondjuk ebből egy olyan 8500-9000 női és 2500 környéki a férfi szerzeteseknek a száma, és még ehhez jön ugye hozzá az egyházmegyés papságnak a létszáma. Nyilván nem tömegről beszélünk olyan értelemben, hogy mondjuk van párizsi vagy francia-magyar lelkész a két világháború között. Ez általában ez úgy működött, hogy kapcsolatok révén nyilván megkeresték a püspöki kart, az esztergomi érseket, vagy egy-egy püspököt, és ő tudott kiküldeni egy-egy papot. De ugye itt azért nem a Európa összes, vagy Nyugat-Európa összes országában, hanem egy-egy országban van egy lelkész, de annak hihetetlen nagy hatása van. Tehát a párizsi magyar misszió lelkésze, akár Ulantal, akár később Kozma Ferenc a 30-as, 40-es években újságot szerkeszt, ott magyarul misézik, közösségi életet szervez, Párizsban, Lyonban, tehát még nem is csak a fővárosban maradva, hanem elmegy bizonyos időközönként egy-egy nagyvárosba, aminek nem csak, hogy az ott élő magyaroknak, akik kint tanulnak, kint élnek, ott próbálnak meg gyökeret ereszteni, és van egy megtartó ereje, hanem van egyfajta magyar misszió ereje is, hiszen azért itt nem választódik el az egyházi élet, a kultúra, a tudomány területe, hanem azért ez szervesen összefügg. Tehát ugye a 20-as években indulnak el mondjuk a magyar kulturális intézetek Rómában, Berlinben, Bécsben, Párizsban, Londonban is, és hogy ezt egy egységben kell látnunk. Tehát, hogy itt az egyház szervesen kapcsolódik azokhoz a tudományos, kulturális területekhez is, ami jelen van. Nyilvánvalóan a két világháború közti prioritásokat figyelembe véve, tehát ami abban az időszakban működhet, vagy ahol az európai politika súlypontjai vannak.
Megelőztél a második rész, azt szerettem volna kérdezni, hogy hol voltak ezek a Párizshoz hasonló központok, de hogyha ugye említetted ezeket a központokat, ezek a prioritások 45 után hogy változnak? Tehát lesznek központok, amelyek eltűnnek, vagy kevésbé lesznek fontosak, lesznek új központok?
Nyilvánvalóan ugye azok a kulturális intézetek, de hogyha most csak itt az egyházi területeken maradunk, akkor az, hogy 1948 vagy 50 után magyar egyház kiküldjön lelkipásztorokat, ilyen nincsen, hanem az van, hogy aki kint marad, vagy aki kiszökik, vagy aki emigrációba kényszerül, ő vállal ott szerepet, de ugye itt már ketté fog válni, mert az emigráció, az különösen az egyházi emigráció, de a többi emigráció is egyfajta ellensége lesz a pártállamnak, illetve hát nyilván vannak azok a emigrációs szervezetek, területek, akik szimpatizálnak a pártállammal, és azért itt vannak különböző fokozatok, de aki egyházi személy, azt 48-50 után már nem küldik így ki, és nyilván aztán majd a 60-as, 70-es években ez változik, mert azért pont mondjuk, ha már az előbb Párizst említettem, akkor mondjuk a francia egyház azáltal, hogy haladó, azáltal, hogy nem az a konzervatív, tradicionalista eszmék erősödnek meg a II. Vatikáni zsinat alatt Franciaország területén, ezért ez a magyar pártállamnak is érdeke, küldenek oda ki papokat tanulni, vagy arra, hogy végezzenek ott feladatokat, de azért ezek mind-mind speciálisan különbözők, vagy mondjuk akár nyilván Rómába 63 után ösztöndíjasokat kiküldeni, de azok ott kint tanulnak, és azoknak nem az a feladata, hogy a pasztorációba részt vegyenek.
Nagyon sok fórumon már elhangzott, mert nagyon fontos téma, hogy miért lett ellenség az egyház. És a mi podcast hallgatóink kedvéért is mondjátok-e, foglaljuk össze, hogy 45 után mi az a politikai helyzet, ami miatt ellenség lesz, és ugye 50-ben elérünk odáig, amit ugye Viktor is említett, ahova elérünk. Ezt egy kicsit foglaljuk össze, hogy akkor ez a politikai nyomás, ez hogyan nézett ki az egyház irányába? Miért lett ellenség?
Lehet, hogy kicsit távolról indítok, nem akarok nagyon, de most voltam hét elején egy nagykálói iskolába, ahol a küzdelm a lelkekért kiállítást mutattam be, és ugye ez a 60-as évekre...
Ezúton gratulálunk.
Köszönöm, nem azért mondtam, hanem csak az élmény, ami ott ért, hogy hogyan mondom el középiskolás fiataloknak, amikor 45 percen van rá, és mondjuk amit föltettél kérdés, hát az egyetemen mondjuk egy fél évet is lehetne róla beszélni. Úgyhogy szóval érzem a kihívásnak a nagyságát, és akkor a válasz az, hogy miért lett ellenség az egyházból, hogy én azt gondolom, mert az egyház megtestesített egy olyan gondolatiságot, eszmerendszert, hát 45-nél még egy társadalom, nagyon komoly társadalomszervező erő volt, hát ami ideológiailag szemben állt a kommunista pártnak az ateista és materialista világképével. De ez nem ennyire, hogy mondjam, egyszerű talán, vagy nem tudom, tehát hogy ennél bonyolultabb a világunk, de hogy ez a fajta eszmélyiségen alapuló szembenállás aztán meghozta a gazdasági, politikai, tehát hogy ugye itt 45-ben van egy kisebbségben lévő kommunista párt, ami mondjuk egy szovjet megszállással a hátterében képes volt arra, hogy lépésről lépésre bedaráljon minden ellenségét. És ugye hát most ezt nem fogjuk nyilván, mert akkor nem ilyen emigrációs beszélgetést folytatunk, de hogy ez a folyamat az első pillanattól érintette az egyházakat, mondjuk, hogyha a föld elkobzása, vagy a nagy birtokrendszer államosítására gondolok, hogy ott igazából ugye az a probléma, hogy az a fajta vagyon, ami az egyház kezében volt, hogy az nagyon nagy százalékban valamilyen célvagyon volt, tehát hogy intézményeket tartottak fönn belőle, oktatási, szociális, tehát hogy borzasztóan szétterjedt volt az a hely, ahol az egyházak részt vettek a társadalom életében. És hát ezzel, hogy mondjuk az anyagi alapjukat egyik pillanatra a másikra kihúzták alóluk, aztán utána lehet ugye folytatni, hogy a társadalmi beágyazottságukat, tehát hogy itt volt egy szóra, említettem itt az első felében a beszélgetésünknek, hogy micsoda megújulás volt, tehát hogy olyan mozgalmak voltak, amik az embereknek a mindennapjainak a szervezésében voltak jelen, és akkor 46-ban például az összes ilyen ifjúsági meg egyházi mozgalmat az betiltottak, tehát hogy fokozatosan, nem tudom, tehát hogy így ment előre ez a gőzhenger vagy úthenger, és nem volt kétség a felől, tehát hogy ezt azért főleg akik mondjuk, és akkor itt az emigrációra vissza lehet azért kapcsolni, meg a világ egyházra, hogy azért mondjuk szentszéki szinten azt azért nagyon jól látták, mert ugye nem csak Magyarország perspektívájából látták az eseményeket, hanem egész Európa, Közép-Kelet-Európa, kelet-európai szinten ugye a vatikáni államtitkárságba futottak be folyamatosan az információk, és ott azért, tehát hogy jól látták ennek a determinisztikus voltát, tehát hogy itt nem lesz nagyon lehetőség önálló útra, vagy függetlenségre itt a megszállt, tehát a szovjet hadsereg által megszállt országban. De hát nyilván, hogy ezt Magyarországról meg másképp látták, vagy másban reménykedtek még 45 és 47, 48, 49 között.
Talán csak így röviden azt lehetne mondani, hogy az egyház az egyfajta hatalom volt, illetve az egyházi intézményrendszer, az egyházat alkotó lelkipásztorok, papok, szerzetesek és hívek, azok a kommunisták számára megtestesítettek egy olyan erőpozíciót, amivel ők le akartak számolni. Hogyha mondjuk az oktatási intézmények kétharmada egyházi kézben van, és ott olyan tanítás zajlik, olyan témák jönnek elő, ami a pártállam szempontjából nyilván nem kívánatos, akkor ha államosítjuk és marad nulla, majd aztán 8, akkor egészen más arányok alakulnak ki a társadalomban. Tehát ezért nyilván ez nagyon leegyszerűsítve és lecsupaszítva, de ideológiailag, vagy az üzenet, a tanítás, amit az egyház képviselt, a számukra nem volt rá szükség, nem volt elfogadható, és ezért azt az utat választották, hogy megpróbálják ezeket fokozatosan lépésről lépésre háttérbe szorítani.
50-ben, ha jól tudom, 50-ben a szerzetes rendeket feloszlatják. Azt mondtad, Viktor, ha jól értettem, és ez engem nagyon érdekel, hogy 1945, 48, 50 után az egyház nem tud már ezekben a fontos kulturális központokban, a magyar külpolitika vagy kultúrdiplomácia szempontjából fontos központokban, Párizs, Berlin, Róma papokat küldeni. Vagy azok végzik ott a munkát, akik 45 előtt kerülnek ki, vagy akik kiszöknek. Tehát ez utóbbiről tudunk-e valamit, hogy 1950 után szöknek ki szerzetesek, tehát diszidálnak-e a szerzetesek, kiszöknek-e a szerzetesek kalandos úton, a zöld határon keresztül. Aztán utána a következő kérdésem, de megpróbálok ebből a mondatból kikeveredni, majd 56 utáni emigrációra vonatkozik.
Az egyszerű válasz az, hogy igen, sőt ugye egy picit
korábban kezdődik, igen.
Mert ugye 1945. április 4-én megszakadnak a diplomáciai kapcsolatok Magyarország és a Szentszék között. Uh-huh. Ugye Angelo Rotta nunciust, illetve kiutasítja a SZEB vezetője Vorosilov, illetve a magyar állam, és nincs diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szentszék között. Tehát például a magyar követ, aki ugye a Szentszékhez van delegálva, az nem tud, még egy darabig kint van, meg próbálkoznak, de hogy ez így elindul. A másik, hogy ugye már ugyan a pártállam, az egypártrendszer csak 48 nyarától van, de hát azért azt megelőzően is már vannak korlátozó intézkedések, illetve 48-tól kezdődően meg, ahogy fokozatosan szűkül a mozgástér, kiépül a diktatúra, majd aztán leereszkedik a vasfüggöny, nincs szabad átjárás. Persze vannak olyan kalandos utak már a II. Világháború alatt is, ugye itt a német megszállás kiszorítása és a szovjet megszállás, tehát már ott is vannak úgynevezett ilyen kalandos, szökevényes kapcsolatfelvételek, nem az én témám, de ha már nebben vagyunk, Petrás Éva írt Nagy Töhötömről, aki pont a II. Világháború alatt szovjetekkel való tárgyalás, majd aztán később a Szentszék irányába több lépést, tárgyalást folytat. De hogyha azt megnézzük, ugye a Magyar Nemzetgyűlés, majd országgyűlés elnöke Varga Béla, a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője, alapvetően egy veszprémi egyházmegyés pap. 47-ben 47 nyarán rákényszerül arra, hogy elhagyja Magyarországot, bár az országgyűlés elnöki pozíciójáról nem mond le. Ő ugye Amerikába kerül, és az Amerikában a Magyar Nemzeti Bizottmányt létrehozza, ugye, ahova meghívja azokat az országgyűlési, nemzetgyűlési képviselőket, akik emigrációba kerültek, 45-ös vagy később még a 47-es választásoknál mandátumot szereztek. És hát ő egy pap, és egész életében erre a Nemzeti Bizottmányra teszi rá az életét, és az emigrációt próbálja összefogni egyfajta ellenkormányt, ellenparlamentet mutat. Ez nyilván amerikai támogatás, a jogi értelemben nem tekinthető nyilvánvalóan annak. Vagy gondolhatunk azokra ciszter, jezsuita és számos szerzetes, akik meg 50-ben, miután a szerzetesnek működési engedélyét megvonják, szorul a hurok, érezhető, hogy itt nem tudnak szerzetesi életet élni, és valakik azt választják, hogy tovább éljenek a szerzetesi közösségek, vagy a hivatások kibontakozzanak, hogy átmennek a zöld határon, van, aki vonat alá bújva rejtőzik el, és megy ki, van, aki a zöld határon szökik át, van, akit lefognak, elkapnak, és akkor abból aztán államvédelmi hatóság előtti kihallgatások és perek lesznek, valaki átmegy a határon, tehát nagyon-nagyon különböző életutak vannak, és lehet, hogy utána ő nem is feltétlenül ezek a fiatal szerzetesek, ciszterek vagy jezsuiták, még tanulnak, képezik őket, és aztán valaki bekapcsolódik, valaki aztán nem lesz szerzetes, tehát különböző életutak vannak, de mindenképpen látni kell azt, hogy azért ez egy nagy, nagy hullám.
Talán, hogy egy kicsit személyesítsük ezeket a példákat, vagy nem tudom, láttam itt a beszélgetésben, hogy Gábornak fölcsillant a szeme, hogy vonaton, vagy vonat alatt szöktek ki. Szóval például Ádám János jezsuita növendék volt, és hogy ő tényleg, tehát hogy a hálókocsi alá betettek egy ilyen deszkapallót, és nem csak ő, hanem egy csomó jezsuita növendék, oda szépen befeküdt, fölkapaszkodott, és úgy hagyták el Magyarországot, és ez egészen addig működött, amíg egyszer nem vették észre, és akkor onnantól meg ez befutcsolt. Még annyit szeretnék itt talán elmondani, hogy ez egy stratégia volt, hogy a fiataljaink, akiknek itt nem lesz jövőjük, hogy azoknak valahogy biztosítsuk azt, hogy a hivatásukban megmaradjanak, és formálódhassanak, képződhessenek, és a végén papokká, szerzetesekké lehessenek. Természetesen, hogy egy ilyen szintű egzisztenciális, meg személyi döntés nem lehetett erősz, vagy hogy mondjam, tehát, hogy itt a vezetők, az egyes szerzetesennek a vezetői sem adták ezt parancsba, hogy akkor pont, mindenkinek ki kell mennie.
Pont, igen? Bocsánat, csak pont ez valami érdekes szerintem, pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy ez akkor nem úgy képzelhető el, vagy nem úgy kell elképzelnünk, hogy volt egy gyűlés, egy utolsó vacsora, és akkor azt mondták, hogy na, holnap akkor mindenki a hálókocsi alá bebújik, és akkor kime, hanem olyan attól függ, tehát, hogy
hát mondjuk ugye, ha konkrétumoknál van, pont a ciszter szerzetesek esete egy jó példa, ugye 1950 őszén, miután 50 szeptemberében a pártállam megvonja a szerzeteseknek működési engedélyét, tartóztatják le októberben Endrédi Vendel Zirci apátot, és nagyon több szerzetest is, akiket aztán majd a Grőszperben elítélnek, de ott a vezetők, talán még Endrédi Vendel is, és a többiek is, megbeszélték azt, hogy különböző stratégiákat kell kialakítani, mert nyilván nem lehetett, hogy a ciszterek 1950-ben több mint 250-en voltak Magyarországon. Na most 250 embert fizikai lehetetlenség. Vannak öregek, betegek, van, aki itt képzeli el az életét. Nyilván nem arra rendezte, nem tudták, hogy mi lesz az 50-es, 60-as, 70-es években. Tehát viszont azok, akik mondjuk nem tanulhattak, vagy a rendi növendékeknek a képzése, itt is volt, aki illegalitásban tanult, tehát hogy erre is volt terv és javaslat, ötlet, meg volt az is, akit már mondjuk előre haladottabb volt, közel volt a papszenteléshez, vagy már többet tanult, hogy akkor azt kiküldeni nyugatra, ott befejezi a tanulmányait, és mindenki abban reménykedett, hogy mit ígért Amerika, hogy vége lesz ennek az egésznek, és majd a Szovjetuniót elzavarják, és visszatérhetnek a demokratikus, szabad keretek Magyarországon, tehát azért mentek ki, hogy pár év átvészeljük és visszajövünk. Hát nem volt arról szó, hogy majd 89 után visszajön az a pár öreg ember, aki, megbocsánat, aki megmaradt, vagy túlélte, hanem itt ez is egyfajta stratégia volt. Tehát, hogy azért itt nagyon sok út, nagyon sok szempontot kellett mérlegelni, és ez mindenképpen szerintem egyéni döntés. Tehát, hogy az az ember, tehát, hogy ugye mi van előttük? 1947. február 25. Kovács Bélát az utcán elkapják, mentelmi jogával nem élhet, és a Szovjetunióba viszik. Innentől kezdve egy egyértelmű üzenetet kap a teljes magyar politika és a magyar társadalom, hogy a Szovjetunió, illetve mögötte a kommunista párt Magyarországon bárkivel bármit megtehet. Tehát nem véletlenül indulnak meg, ugye Nagy Ferenc nyaralás alatti Magyarországra vissza nem engedésének a példája 47 nyara. Tehát, hogy ebben a közegben számos politikus, köztük egyházi személyek is, meg nem politikus egyházi személyek érzik azt, hogy elfogy a levegő. Lehet menni a Szibériába, a Gulágra, meg az Andrássy út 60-ba, meg aztán 50-től majd Recskre, vagy azt mondani, hogy én keresek egy másik utat. És nyilván emögött van egy erkölcsi dilemma, van egy kérdés, és nem lehet azt mondani, hogy aki emigrációba ment, kényszerült, az a könnyebbik vagy a jobbik utat választotta, mert elhagyni a hazát, elhagyni az országot, és minden nap úgy ébredni, hogy nem mehetek ki a szeretteim sírjához, nem vehetem magamhoz a szülőföld termését, azért az egy baromira kemény dolog. És valaki meg azt mondja, hogy én meg nem megyek. Ott a jó példa, ha már jezsuita, Kerkai Jenő jezsuita szerzetes, nagy töhötömmel együtt viszik a kalottot, az agrár világnak a segítését, nagy töhötöm rákényszerül, a rend rákényszeríti arra, hogy elhagyja Magyarországot és kint maradjon. Kerkai meg azt mondja, hogy én nem megyek. Aztán 1949-től 59-ig tokkal vonóval 10 évet a legkeményebb börtön időszakot tölti el, megvakul, magánzárka, sötét cella, amit el tudunk képzelni. Ő meg azt mondta, hogy én meg ezt vállalom. És amikor kijön a börtönből, akkor sem megy el, hanem itt marad. Tehát hogy ezek szerintem egyéni sorsok, egyéni életutak, amik mindenkinek a saját személyes döntése, nyilván a rendi vezetés mond szempontokat, gondolatokat, és aztán ki maga dönt.
És hát szerintem még azt érdemes itt látni, hogyha visszatérünk erre a hogy megyünk-e, nem megyünk, szóval ennek a döntésnek a dilemmájára, hogy mindenféle típust, és olyanok is nagyon sokan voltak, akik így elhatározták, tehát hogy így elmennek, és hogy elkapták őket időbe, vagy mondjuk olyanról is tudunk, tehát hogy nem sikerült a diszidálás, úgy kapták el őket. Tehát, hogy a csapatnak mondjuk az egyik fele sikeresen eljutott Bécsbe, akik így együtt indultak el, a másikukat meg így lekapcsolták még a szovjet hatóságok, és visszadobták őket Magyarországra. És akkor itt várt rájuk az, hogy mi ugye együtt indultunk, és akkor, hogy valaki sikerült, én meg most itt állok a bíróság előtt, és börtönbe megyek, vagy mondjuk kis tartsára az internáltáborban, mert elkapta. Igen, tehát hogy...
helyzet, hogy nekem sikerült ők meg...
És neki, igen, szóval, hogy igen, tehát hogy ezt akarom csak mondani, vagy ezt kielezni, hogy megvan egy döntés, egy nagyon nehéz egzisztenciális döntés, és aztán lehet, hogy úgy jön ki éppen a lépés, hogy egy még nehezebb lesz, és nem az, amit én eredetileg elterveztem.
Illetve, hogy eljegyezzük egy picit bele a hallgatóinkat, nem biztos, hogy mindenkinek ez olyan egyértelmű, ugye ott a vasfüggöny, a zöld határ, ami nem átmegyünk, csak úgy meg gondolunk egyet, meg még útlevélnél, tehát hogy azért fizetni kell, hogy az ember csempész átvigyen, aknazár van, és az ott fölrobban, meg hogyha az ember csempész belevisz a dzsindzsába, és nem jutok át, vagy átjutott a határon. De ugye szovjet zóna van Bécsben, Ausztriának bizonyos nyugati részein, ott grasszálnak a szovjet katonák, meg a mindenféle nációk, és valaki már ott van Bécsben, és bedobják, hogy ho-ho, ez itt átszökött, elkapják, és visszahozzák. Tehát ugye ez a történet az 50-es évek első harmadáig, közepéig, ez itt konkrétan effektíve egyes-egyes emberek életútjának a hihetetlen küzdelme, és eleve meghozom azt a döntést, hogy elmegyek. Egy szerzetes, egy rendi vezető, Slachta Margit, aki 49-ben, vagy Varga Béla, az országgyűlési elnöke. Tehát itt nem az van, hogy, már bocsánat, nagyon ki akarom sarkítani, egy egyszerű falusi plébános belerakja a két alsó gatyáját egy táskába, és átmegy a határon, hanem itt komoly emberek komoly pozícióban vannak, és már ezt a döntést meghozni kemény szerintem, utána végigcsinálni azt az utat, tehát leírja az állambiztonság, amikor utólag megpróbálják rekonstruálni, hogy Varga Béla hogy hagyja el az országot, hogy ugye parlamenti ülésről Balatonbogláron plébános elmegy, elhinti, hogy neki ott dolga van, visszamegy Siófok magasságáig, a sofőrjét elküldi valami feladattal, és egyedül nekivág az útnak, és aztán Sopron környékén két másik országgyűlési képviselővel találkozik, és megpróbál kijutni. Tehát ugye ezek kockázatok, meg nehézségek tömkelegeit hordozzák magukba, és ugye utána, amikor már célba ér, akkor is megpróbál kapcsolatot tartani az övéivel, levelek, mindenféle lehetőségek, és ez utána is hordozza azt, hogy ha valakit megpróbál esetleg a Rákosi, majd később a Kádár rendszer 56 után visszaédesgetni, hogy hazajöjjön, azért ezek az emberi élet végéig tartó megpróbáltatások és dilemmák.
És hát csak, hogy még két gondolattal így fokozzam ezt a feszültséget, amit itt Viktor mondott, hogy milyen volt, tehát hogy tudunk olyan szerzetes, akit lelőttek határátlépés közben, és olyanról is, tehát, hogy itt az embercsempészek voltak, és akkor ezt azért szeretném elmondani, hogy az embercsempészek meg azért nagyon sokszor az AVH-ba is be voltak kötve, és hogy hát nem rossz útra vitték, hanem direkt vitték az államvédelem karjai közé. Tehát mondjuk Bolvári Pál, aki pálos szerzetes volt 50-ben, még a szerzetes rendeknek a szétszoratása előtt el akarta hagyni Magyarországot, mert látta, hogy itt nem lesz működési tér. Tehát ő például egy embercsempésznek az ilyen hát ármánykodása nyomán került aztán börtönbe itt Magyarországon.
Mielőtt rátérnénk 1956-ra, szerintem érdekes az is, és szerintem 1956-ta zárunk megint, mert nálunk ilyen korszakhatár a podcastoknál, hogy beszéltünk itt a működések ellehetetlenüléséről, nem tudott az egyház érvényesülni, hogy a hatalom hogy használta fel az egyházat, mint ellenségképet, akár mint propagandát vagy eszközt, és ez hogyan csapódott le egyébként az hétköznapi emberek esetén, hogy bújtatták az egyházi személyeket, volt erre példa, vagy kiadták őket, tehát hogyan csapódott le ez az egyház, mint ellenségkép, akár tényleg így a sajtóba, vagy bárhol, hogy támogatjuk őket, nem támogatjuk, segítjük őket, nem segítjük őket, tehát ez hogyan tudta a hatalom ezt így felhasználni? Sikerült-e?
Ami nekem erről először eszembe jutott, hogy mondjuk az a szolidaritási hullám, ami itt ugye akkor még mindig 50-ben vagyunk, és ugye már nagyon forró a helyzet, megvan Mindszenty életfogytig tartó elítélése, akkor itt a propaganda, ahogy mondjuk csak visszautalva, tehát az egész rágalom hadjárat, ami a sajtóban ellene megy, de ami mondjuk munkahelyi szinteken is megjelenik, hogy minisztériumokba íveket kell aláírni, hogy Mindszenty az egy gazember, és halált érdemel. Tehát, hogy egy ilyenfajta nyomás van a társadalomban, és akkor helyi szinten mondjuk a közösség mellé áll azok mellé, a szerzetesek mellé, akiket, és akkor itt hagytam el az előző gondolatot, hogy ugye 50 szeptemberében vonják meg a működési engedélyüket, de előtte június folyamán elkezdődik az, hogy egy helyre gyűjtik őket össze, tehát hogy kvázi így elrabolják, vagy rákényszerítik arra, hogy az eredeti lakóhelyükön, ahol élnek a kolostorban, a rendházakban, hogy oda mennek éjszaka, hogy ne lássa őket senki. Összegyűjtik őket, és elviszik, összezsúfolják néhány ilyen egyházi intézményben, mondjuk a Váci püspöki palotába, vagy Zécre, a ciszterciek rendházába, ahol mondjuk ötször annyian vannak, mint amennyien beférnek, tehát óriási zsúfoltság, és van, és akkor a környékbeli lakosság az elkezd ételt vinni, elkezd segíteni abba, hogy hírt ad a hozzátartozóknak, otthoniaknak, hogy mi van vele, tehát mi van vagy kik vannak ott, tehát, hogy egy ilyen segítő háló, tehát azt kell látni, hogy tényleg a társadalomnak nagyon, tehát ugye a legalsóbb, tehát ugye egy falusi közösségben, hogy jelen voltak ezek az emberek, hogy szolgálták ezeket az embereket, és hogy éppen ezért, hogy azok az emberek se hagyták aztán azt, hogy amikor bajba kerültek, és nélkülöztek ezek a szerzetesek, vagy a létükben fenyegették őket, hogy amit meg tudtak tenni, azt megtették.
Hihetetlen propaganda, hihetetlen negatív képet próbáltak az egyházról bemutatni, de amit a Detti is mondott, hogy a társadalomnak szerves része volt az egyház, és azokat, akik helyben ismerték, vagy nem ott, de segítségért fordultak, vagy segítséget kértek, azok kaptak. Tehát én nem hiszem, vagy nem szeretem azt, amikor azt mondják, hogy nem volt ellenállás, nem volt a kommunizmussal szembeni fellépés, dehogy nem. Volt katonai, fegyveres, polgári, mindenki a maga területén az 50-es években, a legkeményebb Rákosi diktatúrában is megtette. Nyilván egy hihetetlen védelmi mechanizmus alakult ki. Hajdú Németh Lajos, országgyűlési képviselő, 47-ben Varga Béláékhoz kötődően elhagyja az országot, 4 fiú gyermeke és egy felesége itt marad. Majd visszaszökik, megbeszéli a feleségével, előkészíti, hogy a család hogy tud kiszökni, és kiszöknek. A férfi visszamegy, és utána amikor itthon van, a gyerekek nem találkozhatnak az apjukkal, mert nyilván ez kockázattal járt volna. Amikor kimennek, a gyerekek mellett egy akna fölrobban, ők nem sérülnek meg, de akik vele együtt mennek ki, az egyiknek leszakad a keze vagy a lába. Ezt csak azért hozom föl, hogy itt hihetetlen erők, hihetetlen harcok zajlanak a legkeményebb 50-es években, és nyilvánvalóan minden egyes szökés, minden egyes emigrálás, minden egyes megpróbáltatás, az tele van kockázattal, és aki elmegy, ugye elveszti az állampolgárságát, elveszik tőle az állampolgárságát, amit soha nem kap vissza, és olyan negatív képet próbálnak róluk kialakítani, hogy árulók, hogy fasiszták, hogy reakciósok, és ez igaz egyháziakra és nem egyháziakra, és az itt maradottaknak pedig ebben a légkörben kell ezzel szembenézniük. De mindettől függetlenül azt gondolom, hogy a magyar társadalom kiállt, értette, tudta, hogy mi zajlik itt, és akin lehetett, azon segített. Akitől elvették a terményeit, az állatait, és a másiktól is, de valamit összekuporgattak, és segítettek egymáson. Tehát itt, ha mondjuk most csak 56-ig nézzük ezt az időszakot, meg azokat, akik emigrációba kényszerültek, látták azt, hogy itt annyira beszűkültek a lehetőségek, hogy a gulág vagy a börtönnel szemben ezt megpróbálták választani, sokkal-sokkal megpróbáltatás, sokkal telibb és keményebb, mint hogy azt gondolnánk, hogy jött az új világ és a jó világ nyugaton vagy Amerikában, hiszen aki emigrációba kényszerült, egy táborba került, élt ott hetekig, hónapokig, majd helyet kerestek neki, és aztán dolgoznia kellett, és aztán munka, és hogy itt nem az volt, hogy akkor ő belecsöppent valami habos, könnyű, szivárványos, szirupos, rózsaszín világba, hanem igazándiból kemény időszak ez, és nyilván ugyanez majd 56 után talán egy külön történet, egy külön műsort is megér, mert egy más időszak jött ki 56 után, de hogy mindenképpen látnunk kell azt, hogy ezek az emberi drámák és megpróbáltatások az itt maradottaknak is nagyon nehéz volt, meg az elmenőknek is.
Nagyon szépen köszönjük, ez nagyon szívszorító volt, amikről beszéltetek, és az ember a lelki személet látja így filmkockákban leperegve, hogy hogyan zajlódhatott ez az egész, ahogy mesélt, hogy felrobban a bomb akna, tehát borzasztó, úgyhogy zárjuk is le a mai nappal, és akkor 1956 utáni időszakra rátérünk egy külön műsorban. Sok szeretettel várunk vissza benneteket. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, megosztottátok velünk a gondolataitokat. Úgyhogy elköszönünk a hallgatóktól is, Gáborral. Még egyszer köszönjük.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük a beszélgetést.